A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Tanárok részére zajlik nemzetközi képzés Marosvásárhelyen. A program célja, hogy hiteles információkat nyújtsanak a jelenlegi nagy társadalmi problémákról, mint a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a légszennyezés, körkörös gazdálkodás vagy a vízgazdálkodás. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy kicsit bővebben fejtsük ki, mi is a nemzetközi projektnek a célja, amely most zajlik Marosvásárhelyen.
Hát nap mint nap szembesülünk azokkal a problémákkal, amelyek érintik az emberiséget. Úgy ismertük ezeket, hogy környezetvédelmi problémák, de hát ezen most már túlmutat, tehát nem egy ilyen szektoriális kérdésről van szó, hanem az egész társadalmat érintő kérdésekről van szó, és nagyon nehéz hiteles információt kapni ezekkel kapcsolatban. Annyi téves információ kereng akár az interneten, akár a médiában, hogy nehéz tájékozódni, és mindenki érzi, hogy ez fontos kérdés, és a jövőben talán a legfontosabb kérdés lesz. Most volt ilyen kockázat felmérő tanulmány, és hát a rövid távú kockázatok azok hát gazdasági kérdésekről szóltak, meg a téves informálásról, ennek a veszélyéről, és már a 10 éves perspektívában az első 4 nagy téma az a klímaváltozás, a víz probléma, tehát az első 4 probléma az úgynevezett környezetvédelmi kérdésekhez volt köthető. És hát persze, hogy ilyenként nagyon fontos a diákok informálása, a jövő generáció nevelése, formálása, és hát itt is látjuk, hogy a szándék megvan, tehát például létezik ez az úgynevezett zöld hét az oktatási programban, de hát...
De tartalom nem nagyon van.
Igen, tehát tartalmat... Nem nagyon segítettek a tanároknak, hogy tartalmat tegyenek-e mögé a zöld hét mögé, és hát többek között ebben is próbálnak segíteni, hogy tartalmat adjunk, helyes információkat adjunk a tanároknak. A projekt során 7 országból környezetszervezetek, kutatóintézetek, iskolák alkottak egy konzorciumot, a vezető partner egy spanyol kutatóintézet, partnerek vannak Belgiumból, Szerbiából, Horvátországból, Magyarországról, Romániából és Törökországból, és hát kb. Egy másfél éve dolgozunk az anyagokon, minden ország egy hozzá közel álló témát dolgozott ki. A mi feladatunk a mezőgazdaság és élelmiszerellátás téma kidolgozása volt. Az elkészült anyagok, azok tartalmaznak egy elméleti részt minden témában, és hát nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez az elméleti rész érthető, megfelelő és korrekt információt nyújtson a tanároknak, nem csak a szaktanároknak, Itt, mint az előbb említettem, ez az egész környezetvédelmi probléma, ez olyan szektorális kérdésként volt kezelve az utóbbi időben, tehát a biológia meg a földrajztanár feladata volt ezzel foglalkozni. Sajnos ezek a kérdések az egész társadalmat érintik, tehát mi olyan anyagokat dolgoztunk ki, hogyha például egy angoltanár vagy egy matematika tanár elolvassa ezt az anyagot, ami például vízgazdálkodással, mezőgazdasággal, levegőszennyeződéssel kapcsolatos, akkor megfelelő információhoz jut, hogy ha megvan a szándék, megvan az érdeklődés, akkor a második részben ajánlott gyakorlatok segítségével megfelelő érdekes órát tudjon tartani a gyerekek számára.
Mennyire voltak nyitottak a pedagógusok ez a képzés iránt? Mit tapasztalnak?
Hát a programban több esemény is szerepel. Természetesen az első lépés az anyagok elkészítése volt, és hát ez egy elég hosszú és nehéz fázisa volt a projektnek. Amikor elkészültek az anyagok, akkor szerveztük ezt a képzést tanároknak. Minden országból, tehát mind a 7 országból 5 tanár és egy tréner, egy képzést vezető szakember vagy tanár vesz részt ezen az eseményen. És hát én úgy láttam legalábbis, hogy az itt lévő tanárok nagyon jól beleélték magukat, nagyon fogékonyak voltak. A képzésnek az is a célja, hogy visszajelzést kapjunk a tanároktól, hogyha esetleg javítani való lenne ezeken az anyagokon, akkor még van erre lehetőség.
Tehát ez egy opcionális? Tehát a tanár eldöntheti, hogy ezeket az információkat adott esetben megosztja a diákokkal az iskolában, vagy nem?
Hát az anyag fent lesz az interneten, és a tanár, igen, opcionális, a tanár választhat a 7 nagy témából. Minden témában van 4 lecke, és minden leckéhez tartozik 4 tevékenység, tehát egy témában van 16 tevékenység. Úgyhogy elég széles a skála, és a tanárok választhatnak, hogy milyen témával szeretnének foglalkozni. Hogyha például egy zöld hetet le akarnak fedni, akkor lehetőség van arra, hogy ennek az anyagnak a felhasználásával minden napra programot biztosítsanak a diákoknak.
Partnerek ebben mondjuk a tanfelügyelőségek, az oktatási intézmények?
Igen, tehát a mi szervezetünk régóta együtt dolgozik a tanfelügyelőséggel, és a tanfelügyelőség támogatja ezeket az Erasmus programokat, és hát mi azt reméljük, hogy a program következő lépései során, tehát ez volt az első nagyobb horderejű rendezvény, amelyet egy nemzetközi rendezvény volt, amelyet itt Marosvásárhelyen rendeztünk meg. A következő lépés, vagy a következő esemény, az egy tábor lesz, ahol minden országból 9 gyerek részt vesz ebben a táborban, amely Magyarországon Siófokon lesz megrendezve, és hát ott a gyerekek élőben is kipróbálják, tehát ott a gyerekek is megtapasztalják, hogy működik ez a program. Ezután
középiskolások lesznek?
Nem középiskolások, a célcsoport az az 5-8 osztály, de az anyag annyira, hogy mondjam, felhasználó barát, hogy más korosztályok is használhatják, sőt, hogyha valakit érdekel a téma, és korrekt információkat akar szerezni, akkor rámehet erre az oldalra is, megnézheti. És miután lezajlott ez a tábor, utána a helyi tehát a minden országon belül az országot, vagy a helyi tanárokkal rendezünk találkozókat, és a mostani tréningen részt vett tanárok, ők már ilyen multiplikátorként fogják a kollégáiknak bemutatni, és hát itt a tanfelügyelőség támogatását is reméljük, hogy ez az anyag minél több iskolához eljusson, és minél többen be tudják venni akár a tantervben is, mert most lehetőség van arra, hogy akár a zöld héten, akár választott tantárgy keretében ezeket az anyagokat felhasználják.
Tanárok részére zajlik tehát nemzetközi képzés Marosvásárhelyen. A program célja, hogy hiteles információkat nyújtsanak a jelenlegi nagy társadalmi problémákról, mint a környezetvédelem, a mezőgazdaság, légszennyezés, körkörös gazdálkodás vagy vízgazdálkodás. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Annyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. No és akkor lássuk egy kicsit, hogy melyek azok a nagy társadalmi problémák, amelyek jobb felkészültséget és hiteles információkat igényelnek. Melyek a legnagyobb környezeti problémák ma nagyvilágban és szűkebb térségünkben, Európában?
Hát
csak győzzük sorolni őket.
Csak győzzük sorolni őket, hát tulajdonképpen három nagy problémát szoktak megjelölni jelenleg. Az első a klímaváltozás, az éghajlat változása. Hát ezt még ezelőtt 20 évvel, amikor a tudósok kezdtek beszélni az üvegházhatásról, meg a klímaváltozásról, akkor valahogy mindenki úgy gondolta, hogy ez valahol a távoli jövőben fog megtörténni, vagy távoli országokat érint, tehát minket itt semmiképpen nem fog ez befolyásolni, és hogyha befolyásol is, akkor hát talán egy kicsit jó lesz, mert egy kicsit melegebb lesz, tehát nem
kell annyit fűteni.
Nem kell annyit fűteni, tehát nem lesz probléma számunkra. Hát sajnos ez úgy néz ki, hogy hamarabb bekövetkezik, és nem egy kis egyenletes felmelegedésről van szó, hanem az extrém jelenségeknek a megszaporodásáról. Tehát,
láthattuk a tegnap éppen.
A tegnap, igen. Tegnap, vagy az elkövetkező napokban. Ma reggel néztem a hírekben a meteorológiai jelentést, és tehát azt mondták, hogy júniusi idő várható, tehát 30 fok is lesz, és utána egyik napra a másikra 20 fokkal csökken a hőmérséklet, és megint visszatér a tél, tehát ezek az extrém jelenségek megviselik.
Meg a tegnapi márciusi vihar, ugye zivatar volt itt Maros megyében is.
Igen, igen, látszik, hogy viharok vannak, zivatarok vannak.
Hát ebben az időszakban nem volt szokásos ezelőtt még néhány.
Hát ez egyértelműen az éghajlat változás következménye, és hát a tévében most már gyakran látjuk az árvizek, a szárazság hatását, és hát ezzel lassacskán úgy néz ki, hogy együtt kell éljünk, tehát ez most már egy megkérdőjelezhetetlen probléma. A másik, amit még szoktak említeni, az a biológiai sokféleség csökkenése. Hát itt az a helyzet, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy a távoli földrészeken egzotikus fajok tűnnek el, hanem itt a környezetünkben is az intenzív mezőgazdasággal, a vegyszerek használásával, vagy túlzott használásával, például most az egyik kérdés a tarló égetés, amivel nap mint nap szembesülünk, hát ezzel rovarok, kétéltőek sokasága is eltűnik, ami elpusztul, ami tulajdonképpen megfoszt minket az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásoktól. Tehát mi, ha nem is vesszük észre, a természet rengeteg szolgáltatást nyújt számunkra, és ezek az élőlények, hogyha eltűnnek, akkor ezeket pótolni kell. Hát most már vannak ilyen fantasztikus hírek, hogy például a méheket ilyen kis robot beporzókkal fogják helyettesíteni. Hát ahelyett, hogy arra vigyáznánk, ami megvan, azt tönkretesszük, és akkor próbálunk valami másat kitalálni. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés. A harmadik pedig a szennyezés. Tehát a szennyezés az, a látható szennyezés az sok esetben csökkent. Tehát például látjuk, hogy az ezelőtt 20 évvel közlekedő autókhoz képest most már kevesebb szennyeződést bocsátanak ki az autók.
Tehát viszont több van belőlük.
Több van belőlük, persze más probléma jelenik meg. Tehát ez csökken, viszont hát a láthatatlan szennyezés, a műanyagok, most már lassacskán minden szervezetbe beépülő lebomló műanyagok, meg a vegyszerek, amelyek permanens vegyszerek, hogy hívják, tehát meg sose bomlanak le, ezek mindenütt jelent vannak, és ezeknek a következményei kiszámíthatatlanok, úgyhogy ezekkel a nagy témákkal foglalkozva próbáljuk a vízgazdálkodást, a mezőgazdaságot helyesen értelmezni, és megértetni, hogy mik a problémák, és mik a helyes megoldások.
Ide kapcsolódik hallgatónknak a kérdése. Jó napot kívánok! A mérések szerint a műanyagok feltalálása óta világszerte az óceánokba, tengerekbe, folyókba felelőtlenül eldobott és feloldódó iszonyatos mennyiség beépül a vízi élőlények szervezetébe, majd ezeket fogyasztva az emberekébe is. Nem beszélve az öntözésekről és az ivóvíz fogyasztásáról. Mennyire biztonságos a csapvíz meg a speciális műanyag szűrők használata? Ilona írja. Hát elméletileg a csapvíz fogyasztható kell, hogy legyen.
Igen, tehát hát sok mindenért lehet kritizálni az Európai Unió, de ez az egyik jó irányelv volt, hogy Európába bárhova megyünk, a csapból biztonságos vizet tudjunk fogyasztani.
Nagyon drágán, de legalább fogyasztható.
Hát, hogy legyen biztonságos víz, hát drágán, de ha megnézzük, hogy mennyibe kerül a palackozott víz, akkor ahhoz képest még mindig olcsónak számít ez a...
A palackozott vízből is mennyibe kerül a palack, mert...
Na hát erről van szó.
Látjuk, hogy nem a víz kerül sokba, hanem a csomagolás.
Erről van szó, úgyhogy... Hát nagyon sok pénzt is befektetett ebbe, és most már a legtöbb helyen Európában elég jól meg tudják tisztítani a vizet. Most a kérdés az, hogy milyen az a vízminőség, amit meg kell tisztítani, mert az egyértelmű, hogy minél tisztább az a víz, amelyet a vízszolgáltatók feldolgoznak, annál olcsóbb lesz, és annál egyszerűbb a
tisztítása.
És hát itt ezért nagyon fontos, hogy ne jusson a természetbe semmilyen szennyeződés, mert hát itt most erről órákat tudnék beszélni, és példák százát tudnám felhozni, hogy hol mi történt ilyen esetben, de a lényeg az, amit meg kell érteni, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy a természetben minél kevesebb szennyezőanyag kerüljön, mert a víz az, ami hordozza. Tehát a víz az, ami végül is vagy feloldja, vagy valamilyen módon hordozza, és végül is, hát ahogy a hallgató mondta, az emberek szervezetében köt ki. Úgyhogy ez lenne a legfontosabb, hogy minél kevésbé legyen szükségünk arra, hogy ezeket a tisztító berendezéseket használjuk, és
Egyébként ezek érnek valamit, vagy ez csak egy ilyen jól
hát most az a helyzet, hogy itt különböző rendszerekről van szó, itt nem lehet egy általános véleményt mondani, de tényleg vannak rendszerek, amelyek kiszűrik a szennyező anyagokat. A probléma az, hogy minél több szennyező anyagot kell kiszűrni, annál bonyolultabbak kell legyenek ezek a rendszerek is, mert amíg egy viszonylag aktív, egy viszonylag egyszerűbb szennyezőanyagról van szó, akkor azt könnyebb kiszűrni.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk.
Unor vagyok a telefonnál. Kérdésem lenne nekem, hogy mind erőltetik ugye az Európai Unióban ezeket a környezetkímélő autókat, környezetkímélő ilyen, környezetkímélő olyan. Mi a helyzet azzal, hogy csak ezt az Európai Unió erőlteti? Miért nincsen ez ugyanígy Amerikába, Ázsiába, Indiába, Kínába, stb. A világnak a többi részén? És azon felül ugye, hogyha itt tartunk, hogy ennyikora nagy a környezetszennyezés, és mindenről beszélgetünk, akkor miért nem állítják meg a nagy luxushajókat, amelyek több ezer liter üzemanyagot fogyasztanak el óránként, fél óránként, percenként, nem tudom milyen intervallumban, amelyek ugye az óceánoknak a levegőit kezdésből szennyezik, ugye, és ott is azért ne felejtsük el, hogy azért az óceánjárójukon is van ugye szennyezés, mert gondolom, hogy se azért úgy sincsen megoldva az egész szennyezésnek a úgynevezett partra szállítás és megsemmisítése. Ez akkor hogy működik ez, hogy csak mindez az Európai Unió erőlteti ezeket a dolgokat?
Igen, köszönjük szépen a kérdést, Hunor.
Hát köszönjük a kérdést. Hát már az elején mondtam, hogy nagyon nehéz hiteles információt kapni a témával kapcsolatban, és az utóbbi időben elterjedt az a, mondjuk úgy, hogy tévhit, hogy ezeket az Európai Unió erőlteti, csak az Európai Unió erőlteti. Hát azt kell mondjam, hogy ez nem így van, hogyha utána olvasunk a szakirodalomba, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban is nagyon sok kezdeményezés van ilyen téren. Egy kicsit másképp működik az Egyesült Államok, de hát ott vannak államok, amelyek egész szigorú szabályozásokat hoztak be, és hát például az alternatív energia terén ott hát például Kína egyértelműen vezető szerepet játszik a napelemek gyártásában, úgyhogy ez a kérdés sokkal bonyolultabb, és itt hát tényleg sok mindenre lehet hibáztatni az Európai Unió, de itt az a helyzet, hogy ez egy világméretű probléma, amely nem csak az Uniót érinti, és mi azt hittük sokáig, hogy Európa ettől a hatástól védett, és még most is sok esetben az van a közhiedelme, hogy esetleg Hollandiát, hogyha egy kicsit megnő a tengerszint, akkor majd Hollandiának lesz gondja ezzel, de hát mint látjuk, napjainkban minket is érint itt Romániában, Erdélyben, minket is érint ez a probléma. A másik kérdés, amit ön feltett, nagyon, nagyon jól kérdezett rá, mert a helyzet az, hogy ha figyeljük, hogy milyen jelenségek zajlanak manapság a világban, és hát persze ez most egy kicsit túlmutat a mostani beszélgetés témáján, de Európában például az utóbbi időben a vagyon az nagyon szélsőségesen oszlik el, tehát most olvastam egy tanulmányt, hogy a leggazdagabb 350 embernek annyi vagyona van, mint a másik oldalon lévő 20%-nak, úgyhogy itt ez egy olyan kérdés, amit nem tudjuk, hogy lehet kezelni, ez nem is a környezetvédelemhez tartozik, de sajnos az van, hogy ezek a nagyon gazdag emberek nem is ilyen luxushajókkal, de hát magánrepülővel hetente repülnek a saját magán szigetükre, és ott a saját jaktjaikkal járnak, úgyhogy az a helyzet, hogy az úgynevezett ökológiai lábnyoma tehát minél nagyobb vagyona van valakinek, úgy néz ki, hogy annál nagyobb az ökológiai lábnyoma. A kérdés az, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és valahogy kéne csökkentsék ők is az ökológiai lábnyomat, és a másik az, hogy hát ez úgymond példaértékű is, mert mindenki akkor minél többet akar fogyasztani, minél nagyobb luxusban akar élni, ami egyértelműen minél több anyag felhasználásával jár, és ez, ha megnézzük az átlag gondolkodást, akkor ez rendben is van, nincs is ezzel semmi probléma, mert hát persze költheti a vagyonát, amire akarja, csak az a baj, hogy ennek következményei vannak az egész emberiségre és a jövőre nézve, úgyhogy ezeket a kérdéseket kell valahogy nagyon komolyan rendezni. A környezetvédelemmel foglalkozó szakértők, meg akár az érdeklődők is látják ezeket a kérdéseket, de a megoldás az nem az ők kezükben van.
Igen, hát röviden sajnos az van, hogy a gazdasági érdek még mindig felülmúlja a környezetvédelmi szempontokat, és nem is tudjuk, hogy mikor lesz ez másképpen, mert a tendencia talán nem arra felé mutat. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Klára vagyok, és hát a probléma túl bonyolult, ezért szemléletváltásra van szükség az egész területen. Először az oktatásban, az emberek magatartásában, tudnélik, itt van a túlnépesedés, és vele szembe az óriás vállalatoknak az a törekvése, hogy vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el, ez a túlfogyasztás, ezt állandóan beleoltják az emberekbe. Ezért nagy felelőssége van a tudósoknak, a kutatóknak, az oktatásnak, tehát itt is, hogy fékezzék magukat abban, hogy ne ilyen szemléletet teljesenek, hogy mindenből állandóan újat venni és eldobni a másikat. Hát ott van, csak egy példát mondok. A juhoknak a gyapját eldobják. Régebb azok
mekkora érték volt, ugye?
Nagy értékek voltak, és helyette műanyagot, amivel nincs mit kezdeni.
Igen, köszönjük
tehát
szépen.
Tehát teljes szemléletváltásra van szükség.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt el tetszett mondani nekünk. Imre írja, ehhez csatlakozik. Azt írja, láttuk a sajtóban, hogy a klímacsúcsra az európai vezetők egyenként repülővel érkeztek. Miért nem mentek elektromos autóval? Nekem pedig be akarja vonni a Reare az Euró 2-es autómnak a papírjait, Imre. Szóval a szemléletváltás. Honnan kell ez kezdődjön, ez a szemléletváltás? Hát, én azt látom, hogy az emberekben azért megvan. Mit a szelektív hulladékgyűjtéssel, komposztálással, hogy csak nagyon kicsibe, vagy nagyon alacsony szintről kezdjük, a hatóságok meg nem képesek megszervezni. Ugye az államfők menjenek elektromos autóval, üljenek be szépen egy autóba, lássuk, hogy hányszor kell azt feltölteni menet közben, ők is érzékeljék a döntéseknek a súlyát, nem muszáj repülővel menni, illetve amit mondott Klára is, hogy ne súlykolják belénk azt, hogy vásároljunk, mert valóban a megoldás az, és csak ez az egyedüli megoldás, majd ha marad időnk, beszélünk a körkörös gazdaságról is, de ha sok termelődik, akkor nagy a baj.
Igen, hát a társadalmi felelősség a megoszlása az tényleg egy kulcskérdés, és amikor ezek a kérdések felmerültek, ezek a problémák felmerültek a 80-as években, akkor egy tudós csoport Gro Harlem Brundtland vezetésével összeült, és kidolgozták az úgynevezett feladatok a 21. századra dokumentumot, amit Rióba 1992-ben a legtöbb állam aláírt. Az elképzelés az volt, hogy a tudósok felelőssége az az, hogy megmutassák a problémát, és megmutassák, hogy milyen irányba kéne menni. Ott ebben a dokumentumban nagyon jól meg volt határozva, hogy a városokat hogy kell megszervezni, a szektoriális témák, mint a vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás, ezek nagyon szépen le voltak írva, és az elképzelés az volt, hogy ezt a politikusok majd átveszik, és ezeket a politikákat próbálják életbe léptetni. Itt sajnos az történt, hogy nagyon szerény, mondjam úgy, nagyon szerényen teljesítettek a politikusok. Nagyon szerény eredményekről beszélhetünk, és tényleg az ipar az nyomja a termékeket, és az úgynevezett lineáris gazdaság a gyárcs, fogyaszt, dobd el lineáris vonal, ez egyfolytában termeli a szemetet. Tehát az egyik megoldás az lenne a körkörös vagy a körforgásos gazdaság, ami nekünk pont ezen a szeminárium is az egyik témánk, ami azt eredményezné, hogy a terméket már a gyártás pillanatában úgy tervezik, hogy már tudják, hogy mi lesz az életútja, hogy fogják újra hasznosítani. Mert jelenleg az a baj, hogy próbálnak valakik meglévő anyagokból valami mást csinálni, és ez egy nem egyszerű dolog, úgyhogy itt tényleg át kell ezt gondolni, és hogyha arról beszélünk, hogy mentalitásváltás, hát tényleg ez sokáig arról volt szó, hogy a tudósok eredményei alapján a politikusok és a lakosság is a gazdasági szereplőkkel együtt dolgozva más irányba viszik ezeket a társadalmi kérdéseket, és ez a mentalitás váltás, ez sajnos ez nem nagyon történt meg, sem a lakosság, sem a politikusok körébe, úgyhogy most inkább a magatartás szokásainknak a megváltoztatásról van szó. Tehát első lépésben csak arra kéne odafigyelni, hogy az, amire nincs szükségünk, azt ne vegyük meg. Tehát, hogy az életminőségünk ne romoljon, ne érezzük úgy, hogy rosszabbul élünk, de ha megnézzük, akkor nagyon sok mindenre, amit elfogyasztunk, arra nem lenne igazán szükségünk. Úgyhogy valahol ezeket a dolgokat kell átgondolni, és a második kérdésben hát az volt, hogy a politikusok, igen, politikusok, hát igen, valóban ez egy nagy kérdés, hogy erről a politikusok, hogyha elmennek egy ilyen találkozóra, akkor milyen módon menjenek el. De
mutassanak
hát,
példát.
Igen, de hát az előbb is beszéltünk erről, hogy hát ha arra gondolunk, hogy az a 300, de hát persze most a 350 leggazdagabb emberről beszélünk, de hát ott van még egy pár ezer vagy tízezer, aki magánrepülővel hetente repül a saját kis szigetére, akkor hát itt ezeken el kéne gondolkozni, hogy tudjuk rávenni akár a politikusokat, akár azokat, akiknek lehetőségük van nagyobb ökolábnyomot megvalósítani, hogy ezen változtassanak.
Igen, van itt még egy fontos kérdés, van két SMS még, amit mindenképpen beolvasok. Guszti írja: tisztelettel köszöntöm Önöket, a sok háború okozta természeti károk miért nem probléma? És István írja szintén SMS-ben: tiszteletem, jelen pillanatban a legnagyobb szennyezés a háború és energetikai következményei, de ennek megállításához mi kicsik vagyunk, ezért hát kezdjük kicsiben, ne hordjuk a szemetet a patakba, erdőre, mezőre. Összesen másfél percünk van a műsor.
Igen, hát ezzel tökéletesen egyetértek, sőt, az is az egyik probléma, hogy most a háború meg a jelenlegi problémák miatt azokról a kérdésekről, amelyek a klímaváltozáshoz, a környezethez kötődnek, már szinte nem is beszélünk, mert csekélyesedtek ezek a problémák, és hát igen, amikor a környezetről beszélünk, akkor beszélhetünk a saját kisebb környezetünkről, és beszélhetünk a globális kérdésekről, és az első nagyon fontos kérdés az lenne, hogy a mi kis településünkön, a mi városunkban olyan környezetet teremtsünk, ahol jól érezzük magunkat, mert hát ez kimutatott tény, hogy az emberek azokban a városokban, azokon a településeken érzik jól magukat, ahol fás környezetben élhetnek, ahol jó levegőt szívhatnak, ahol a közlekedés az könnyen megoldható, tehát a természeti, környezeti tényezők nagyon fontosak, most nem beszélek arról, hogy egy szemetes településen az ember nem érzi jól magát, úgyhogy ezekre nagyon oda kell figyelni, és itt nagyon jól meg kell gondolni, hogy azért nem teszek én semmit a közvetlen környezetem jobbá tételére, egészségesebbé, szebbé tételére, mert hogy Kínában vagy Indiában nem tesznek ők se semmit, úgyhogy itt nagyon jól kell gondolkozni, és ezeket a kérdéseket nagyon jól át kell gondolni, és jó döntéseket kell hozni ezzel kapcsolatban.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.